Önök továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót és benne a Kalandorokat hallgatják, 8:59. Vendégünk pedig Boros Olimp, idegenvezető, világutazó. Ugye az elmúlt percekben arról beszéltünk főként, hogy volt 5 év, amikor Brazília váltakozott Törökországgal, tehát gyakorlatilag évente másfél-két hónap volt az, amit itthon voltál, a többit azt a két említett országba. Brazíliára még egy picit térjünk vissza, mert én tudom rólad, nem csak én, hanem mindenki, aki ismer, hogy nagyon szereted a kemény zenét, együtteseket, stb. És egyik ezek közül a Sepultura. Ezzel kapcsolatban van érdekes történetet pont Brazíliáról.
Igen, hát itt akkor bekerül az adásba a rockerségem is, hiszen a 80-as évek közepétől mondhatom, hogy amióta a Metallicát megismertem, Iron Maiden első albumjait, majd sorban jöttek a többi rock, vagy keményen metal zenekarok, azóta rocker vagyok, és 95 óta rock rádió műsorokat is vezetek, vagy vezettem, de időnként, mikor az időm engedi, hazajövök, és beférek a programba, akkor még vannak rock rádió adásaim is. Nyilván 89 óta a nagy kedvenceim, a Metallica volt előttük a nagyobb kedvenc, és maradt mindmáig. Most épp 5-én voltam a csodálatos koncertjükön Budapesten, ami egy óriás élmény volt, de a Sepultura 89 óta nagy kedvencem, mondhatom, sőt viselem a tetoválásukat, vagy tetováláson a szimbólumokat is, a logóját a zenekarnak, ami egy stilizált S-betű. Annyira megszerettem a zenéjüket 89 óta, követtem őket, sajnos aztán feloszlotta a banda, az énekesük a Max Cavalera folytatta a Soulfly zenekarral és más projektekkel, de volt szerencsém valóban, miután még nem is gondoltam, hogy én eljutok valaha Brazíliába, már imádtam gyerekkorom óta a brazil focit, majd 89-től a brazil Sepultura együttest, és 91-ben, illetve 93-ban is láthattam őket Budapesten koncerten, és amikor kint dolgoztam, mint idegenvezető Fortalezában, Brazíliában, akkor eljutottam először is Recifébe egy koncertjükre, pont sikerült szabad napot kivennem, a kollégám helyettesített, a Novák Barna kollega, illetve nem tudom, hogyha pont abban az évben még ott volt, de egy pár szezon dolgoztunk, és megemlíteném itt Miska és Noémi kollégáimat is, akikkel együtt egy pár szezont ott dolgoztunk, és akkor sikerült szabadnapot kivenni, egy Recifei átrepülni a szomszéd államba, a Recifébe, ahol egy nagy fesztiválon vettem részt, karikatúrát készítettem róluk, és mint újságíró, mint rádiós bejutottam a backstage-be, ott találkoztunk is. Még mondhatom, hogy olyan élményben is volt részem, amire soha nem gondoltam volna korábban, vagy nem álmodtam volna, mint Sepultura rajongó, hogy miután ott találkoztunk, és átadtam a rajzomat, fotókat készítettünk, mielőtt felszálltak onnan a színpadra, amíg még az előegyüttesek zenéltek, ott hátul fociztunk én a Sepulturával a színpad mögött, szóval rúgtuk a labdát, passzoltunk egymásnak, tehát én a nagy kedvenceimmel, a brazilokkal a Sepulturából, úgyhogy ez is egy óriás élmény
valóra
volt.
Valóra vált álom.
Igen. Utána nyilván feljutottam az újságírók, fotósok közé oda a fotós sorba, az első 3 számnál, ahogy ez nemzetközileg szabály, és meg van engedve általában, és nagyon közelről lefotóztam őket, majd a keverőpulttól hátrébről videóztam és fotóztam, tehát nagy élmény volt, és ezután pedig 2008-ban, utolsó előtti évben, mielőtt hazajöttem volna Brazíliából, Fortalezába is ellátogattak, és oda is bejelentkeztem sajtóakreditálásra. Nagy meglepetésemre, amikor bejutottam az ottani arénába, a koncertre, a vendéglistán a második voltam, az első valami MTV Brazil műsorvezető, és én a második voltam, mint erdélyi romániai rádiós és műsorvezető. A koncert után ott Fortalezában bejutottam az öltözőbe, ugyanúgy bevittem, ők már ismertek, és be is hívtak egy újabb rajzomat, karikatúrámat nekik ajándékba. Körülbelül 30, ha nem 40 percet, de több mint egy fél órát beszélgethettünk benn, csak én, és exkluzív interjút adott Andreas Kisser gitáros nekem akkor, és a Sepulturáika, miután lejárt ez a 35-40 perc, a főszervező benyitott, hogy most akkor bejöhet a sajtó, és akkor jöttek be a brazil tévék, rádiók, újságírók, képviselői kollégák, ott lerohanták őket sok-sok videokamerával, addig én több mint egy fél órát csak én egyedül tölthettem velük, és még volt egy exkluzív találkozás velük, az már közelebb volt most egy pár éve Szombathelyen, nem akarom eltéveszteni az évet, de azt hiszem, hogy 2013-ban, ha jól emlékszem erre, amikor meghívták Szombathelyre a Moby Dick is fellépett ott, meg a sok magyar zenekar, és ott is egy szép bekeretezett rajzot vittem, mert ez már hagyomány volt nálunk a találkozásunk alkalmával, de koncert előtt már találkoztunk, felismertek, Andreászék köszöntek, és felhívtak, majd meghívtak az öltözőbe. A koncert után felmentem, és ott is együtt beszélgethettünk, sörözhettünk, majd bemutattam nekik a Bloody Roots, illetve Moby Dick együttesek frontember és Micit, aki átadta a Bloody Roots polót, mert hogy ők az egyik számukból inspirálódtak a Roots, Bloody Roots számból, úgyhogy ezek voltak az élmények, az óriási élmények, így zeneileg ott Brazíliában a nagy kedvenceimet, a brazil szepultúrát látni, élőben megismerni, az ottani brazil hangulatot, mert én ismertem őket már Budapestről, egy korábbi koncertjükről, nagy, óriási élmény volt.
Térjünk egy picit vissza az idegenvezetésre. Említetted még a beszélgetésünk elején, hogy egyre nagyobb igény van az idegenvezetőkre. Mennyire életkorfüggő az, hogy valakiből idegenvezető legyen? Tehát lehet-e valaki idegenvezető mondjuk úgy, hogy 40 éven vagy 50 év fölött van akár?
Most már azt kell, hogy mondjam, hogy annyira fejlődött a turizmus, és annyira sok az utazási iroda, nagyon sokat utaztatnak, nagyon sok körutat, csoportokat szerveznek, annyira nagy az igény immár az idegenvezetőkre, hogy tudom az egyik irodának a katalógusából ezt a tavaly láttam ezt én is, hogy például európai körutakra nagyon sok az 50, 60, sőt 70 év fölötti idegenvezető is, akik történelem, vagy földrajztanárok, vagy bármilyen tanárok, vagy esetleg más szakmából jönnek, de nagyon jók történelemből, földrajzból, és be tudják vállalni az ilyen csoportokat. És vannak ilyen körút szezonok, amikre igazából be lehet jelentkezni, és ha valakit vonz ez a szakma, és szeretne komolyan idegenvezetni, akkor mindenképp azt tudom ajánlani, hogy egy tanfolyamot, ahogy én is elvégeztem ezt 2011-ben, addig nem volt szükség diplomára, tehát én úgy kezdtem el ott Egyiptomban dolgozni, Moldován István barátom ajánlására, hogy szinte mindenki a legelején, hogy nem feltétlenül egy turisztikai egyetem elvégzése után, hanem teljesen más művészi körből jöttem, és ott tanultam meg mindazt, amit kellett az idegenvezetésről és a turizmusról, de 2011-ben már elvégeztem egy 8 hónapos, ilyen télen, akkor egész télen itthon voltam, és azért járhattam végig ezt a tanfolyamot Kolozsváron, egy turisztikai iskolánál, ahol a végén két diplomát is kaptam, mint idegenvezető és mint turisztikai szervező, mármint hogy utazási irodában is dolgozhatok, ügynök, inkább úgy mond, turisztikai ügynök, és ezeket a turisztikai és a munkaügyi minisztérium is elismeri ezeket a diplomákat, úgyhogy ezzel hivatalos igazolványt is kaptam egy bizonyos számmal, úgyhogy hivatalos idegenvezető vagyok én már 2011 óta, és csak ilyen hivatalos igazolvánnyal rendelkező idegenvezetők vezethetnek például Románia területén csoportokat, illetve ez nagyon jól, nagyon sokat segít a külföldön dolgozóknak is, akik mondjuk nyáron Görögország, Törökország, Spanyolország, vagy bárhol szeretnének vezetni erdélyi vagy magyarországi csoportokat, romániai csoportokat. Nagyon jó, hogyha van egy ilyen igazolványod. Mert nyilván minden országban fontos, hogy legyen ott a helyi idegenvezető, és vannak olyan körutak, ahol ahová az utazási irodák, hogyha nem kapnak ilyen licenses, tehát hivatalos idegenvezetőt, akkor küldhetnek egy, ahogy mondtam, egy földrajztanárt, vagy valakit, mint csoportkísérő. Az elején én is ez voltam évekig Egyiptomban, tour leader voltam, tehát csoportkísérő, csoportvezető, és amióta megvan az igazolványom, a licenszem, azóta hivatalosabb és jobb érzés, ugye hivatalos licenszes idegenvezetőnek lenni.
Ugorjunk egy picit az időben, hiszen sajnos egyre inkább fogy. A legutóbb Marokkóban jártál, ott vezetsz most turista csoportokat. Annyira legutóbb, hogy márciusban jöttél haza, hogyha jól tudom.
Igen, március végén jöttem haza Marokkóból. Hát ez úgy jött össze ez a körút, hogy én Törökországban összesen 12 évig dolgoztam, és 2012-ben egy nyári szezon után egy ottani barátom, Feti Tas, akit nem is tudom, inkább magyar töröknek hívnék, mint töröknek, tökéletesen és gyönyörű szépen beszéli a magyar nyelvet. Ő ajánlott be egy olyan irodához, akik szervezik ezeket a extra szezonban úgymond tavaszi-őszi körútakat. Általuk jutottam el, kezdtem el körútakat vezetni Törökországban is, illetve Spanyolország, Portugáliában voltam, és tavaly október-novemberben Marokkóba küldtek, ugyanez az iroda, és idén február-márciusban másfél hónapig újból Marokkóban voltam.
Egy kicsit beszélj részletesebben Marokkóról, ez egy különlegesebb célpont.
Igen, nagyon különleges, nagyon szép, azt kell, hogy mondjam, és kellemes meglepetés volt számomra az, hogy annak ellenére, hogy az afrikai, ázsiai országokban ugye most már nem lehet feltétlenül bárhol békéről vagy csendes, nyugodt helyzetről beszélni, és fejlett turizmusról, sőt vannak országok, ahol nagyon visszaesett a turizmus, tudjuk milyen okokból. Ennek ellenére Marokkó, annak ellenére, hogy egy arab ország és muszlim vallású ország, a legnyugatibb és a legnyugatiasabb afrikai ország, tehát az észak-nyugati csücskén fekszik Afrikának, és 6. Mohamed király valamit nagyon jól csinál, ahogy ezt a turisták is mondták, őket idézem, mert sokat meséltünk a jelenlegi királyról, az eddigi királyokról is ezeken a körútakon a turistáinknak, és nagyon jól vezeti a királyságot, Marokkó királyságát, illetve turisztikailag Afrika, ha nem is első, de talán második leglátogatottabb, legfejlettebb és legbiztonságosabb országa Marokkó, ahová mindenképp tudom ajánlani a kedves hallgatóknak és az utazóknak, hogy ha tehetik, jussanak el. Budapestről tudom, hogy vannak olcsó, úgymond fapados járatok is egyensen Marrakesbe, úgyhogy akár egy hosszú hétvégére is el lehet oda menni. Bukarestből sajnos az összeköttetések Németországon keresztül, vagy más leszállással történnek, de gyönyörű szép helyek vannak, és akkor röviden a királyi városok nevet viselte az a körút, amit vezettem március végéig, bocsánat, illetve tavaly október-novemberben és idén február-márciusban. Ezek a körútak úgy indultak, hogy Marrakesbe érkeztek a csoportjaink Budapestről, felváltva vezettem ott a csoportokat, volt néhány román turista csoportom is, akik Bukarestből, ők más beosztásban látogatták végig a királyi városokat, de Marrakesből indultunk Fesz irányába, amely az első királyi város volt igazából. 789-ben alapították meg a legelső marokkói dinasztiát, és 808-ban alapították meg a királyi várost, Fesz királyi városát. Onnan Meknesbe mentünk, Feszben is, Meknesben is egy-egy éjszakát töltöttünk, rengeteg látnivaló van, nincs idő most mindent felsorolni, de érdemes utána nézni, és akár ellátogatni oda. Majd keresztül utazva a modern, mai Marokkó fővárosán, Rabatton keresztül eljutottunk Casablancába, ahol nyilván mindenki a Rix Caféra volt kíváncsi, de az igazából csak 2004 óta létezik, amit a híres filmből ismerünk, az 1942-ben, azt Hollywoodban forgatták a filmet, és akkoriban nem létezett még olyan, tehát az csak egy fikció volt, nem akarok illúzió romboló lenni, de ez van, ezt írja minden útikönyv. és egy éjszakát Casablancában is töltöttünk, utána visszabuszoztunk Marrakesbe, ahol még 3 éjszakát töltött a csoport, egy egész napos vásárlási lehetőségekkel egybe kötött városnézés volt Marrakesben, utána marokkói est, a Seáli fantázia, ami nagyon, nagyon különleges, és egy különleges helyszínen tartják meg, egy mese városba igazából, mint hogyha a mesevilágból, az 1001 meséből inspirálódtak volna, és oda felépítettek egy ilyen mesevárost, ahol berber és arab lovasok vonulnak fel ott a hipodromon, és ezen kívül hastáncos műsor, marokkói zenetánc műsor, tehát nagyon klassz, színes és látványos volt, és még utolsó szabad napon volt lehetőség fakultatív programként eljutni Essaouirába, és minden héten elmentünk oda többnyire 100%-os csoporttal, nagyon ritkán maradtak 2-4 egészségügyi okokból, vagy hogyha betegeskedtek, vagy már voltak, ismerték, és már szerettek volna látogatni, akkor maradtak Marrakesben, de mi elmentünk Essaouirába, amit úgy ismernek a legtöbben, mint Mogador, az egykori portugál kikötő város az Atlanti-óceán partján, ahol, hogyha jó időt is fogtunk ki, ami nem mindig sikerült, de erről mi nem tehettünk, amikor jó idő volt, akkor ott egy szép séta városnézés, a Medina, az óvárosi részben, a kikötőben egy séta után volt lehetőség ebédre, és szabad idő akár a tenger, vagy az óceánparton egy kis pihenésre, napozásra. Volt, aki nyilván bement az óceánba is megmártozni, és utána visszabuszoztunk Marrakesbe. Úgyhogy nagyon sok látnivaló van, ezen kívül van egy hely, amit ha visszajutok a jövőben, Marokkóban mindenképp szeretnék látni, és tudom ajánlani minden utazónak, azt úgy hívják, hogy Chefchaouen, a kékváros. Így be lehet írni, hogy a kékváros Marokkó, és gyönyörű fotókat találnak az interneten róla. Ez északon van, sajnos nem esett nekünk útunkba, ezért nem tudtuk meglátogatni, de egy szép ország, biztonságos, hála Istennek, reméljük, hogy sokáig ez így marad, így is lesz továbbra. Nagyon érdekes, különleges a kultúrájuk, és tehát nagyon jó a közbiztonság, nagyon jó a konyhájuk, tehát finom a marokkói konyha, és ezen kívül az építkezési stílus, a paloták, a királyi paloták, illetve a medinák, az óvárosok hangulata, mindezek nagyon, nagyon szépek és különlegesek.
Azoknak, akik mondjuk fürdeni, lazítani szeretnének mondjuk a nyár folyamán, mit ajánlanál Marokkónak, melyik részére menjenek?
Hát erről beszéltem mostanig, és pont ezt is ajánlanám, Essaouira, Atlanti-óceán partja. De nyilván, hogyha közelebbi úti célt szeretnének választani, akkor itt vannak a közeli görögországi úti célok, ugye a görög szigetek, vagy a Törökország partján, Rivieráján, például Bodrum, vagy Antália, amit már szinte mindenki ismer. És hogyha ezt már megemlítettem, akkor szép lassan már én is testileg, lelkileg, ugye készülök Krétára, mert hogy a tavaly nyáron dolgozhattam első szezonban, először Krétán, Görögországban, és nagyon megszerettem a csodálatos szép görög szigetet, a történelmüket, a konyhájukat, ugye, ami az is nagyon különleges, és nagyon szép tengerpartjaik vannak, Bálosz, Grambusza, Elafonisi. Krétának a nyugati részében voltam a tavaly, és ha jó Isten megsegít, május közepétől újból ott leszek, úgyhogy következik remélhetőleg egy újabb szép, hosszú görög nyár, ez most már Kréta szigetén idén.
Meddig tart?
Remélhetőleg szeptember közepe, szeptember végéig általában, és utána majd kiderül még, hogy mi lesz, de nyilván szeptember után kezdődnek a körútak, újból. Most, hogyha nem Marokkó, akkor lehet spanyol, lehet portugál, lehet más körút. A legtávolabbi ország, ahová eljutottam, például egy körút alkalmával az India volt, az is nagyon látványos és nagyon különleges és színes. Kiderül majd még, hogy mi lesz. Egyelőre most a közeljövőre koncentrálok, és hogy mondtam, így testileg, lelkileg Krétára és Görögországra készülök vissza, ahonnan el lehet látogatni a világ egyik legszebb szigetére, szerintem ezzel sokan egyetértenek velem, Santorini, ami csak 2 óra hajókázása van Krétától, és 2-2,5 óra alatt át lehet jutni Santorinira, ami egyszerűen lenyűgöző.
Igen, vannak, akik mondjuk 2-3 napot is eltöltenek ott, amennyiben lehetőségük van erre?
Hát a nyári szezon az ugye 1 hét nyaralás, vagy van, aki 2 hét nyaralást is választ, és ebből vannak egynapos kirándulások Santorini, nyilván van, aki egyenesen oda megy, oda repülnek, és 1 hétig maradnak ott. Szerintem, és a helyi kollégák szerint is túl kicsi a sziget, ahhoz nyilván gyönyörű lehet egy hét Santorinin, de lehet, hogy első pár 2-3 nap után meg is lehetne unni, mert hogy nem lenne több mit látni. Tehát egy nap alatt is be lehet járni a szigetet, olyan kicsi, de gyönyörű, csodálatos, és hogyha valaki teheti, akkor nyilván 1-2 napra is, vagy több napra is átutazhat, de szerintem Krétán, mivel Görögország legnagyobb szigete, sokkal több látnivaló, látogatnivaló van, és olyan part szakaszai vannak, amelyeket én is még csak a képekről ismerek, mert hogy oda mondjuk nem szerveztünk kimondottan kirándulást, és az idő nem engedte a tavalyi szezonban, hogy mindenhova eljussak, tehát én többnyire Közép-Krétától Nyugat-Krétáig, a nyugat vagy a délnyugati részéig ismerem, a déli részét nem ismerem egyáltalán, csak képekről, de remélem, hogy oda is el fogok jutni. Szerintem sokkal több látnivaló van, hogyha valaki a véleményet kérni, akkor 1 hét mondjuk Krétán, amiről át lehet 1 napra jutni Santorinira, vagy ha valaki úgy szeretné, akkor akár 2 napra, tehát egy éjszakát ott maradni, és akkor egy másik komphajóval visszajönni. Ez így ideálisabb.
Hamarosan Krétára fogsz repülni. Mi a következő úti célod? Mit szeretnél mondjuk még, miután lejár Kréta, hova szeretnél mindenképpen eljutni?
Hát nekem 2009 óta, amikor lejárt, sajnos lejártak a brazil szezonok, mert hogy ki lett véve a katalógusból Brazília, azóta is én oda kívánkozok vissza, ha bár nagyon messze van, de hogyha sikerül, akkor vissza szeretnék látogatni oda, ahol közel 5 évig tartózkodtam, dolgoztam, és ahol nagyon megszerettem Fortalezába, de bármelyik részébe Brazíliának, mert hogy óriási, csodálatos, és hát egész Európát magába keblezi, hogyha úgy vesszük, délen ott van az Iguaçu vízesés, az is csodálatos, oda is vissza szeretnék jutni, tehát engem Dél-Amerika és Brazília így a távolabbi úti célok közül vonz nagyon, és remélem vissza fogok jutni, de hogyha lehetőségem adódik, ha nem munka alkalmával, vagy körút alkalmával, akkor magánúton talán itt közelebbi úti célt, azt Barcelonát említeném meg oda mindenképp, vagy Portugáliába vissza szeretnék jutni. Tehát Spanyolország, Portugália az is nagyon közel áll a szívemhez, beszélem a portugál nyelvet, folyékonyan ugye azt ott kint Brazíliában tanultam meg, utána majd megtanultam a spanyol nyelvet is, amit nem beszélek olyan tökéletesen vagy olyan szépen, mint a portugált, de értik a spanyolok azt, amit el szeretnék mondani, és én is értem szinte teljes egészében azt, amit a spanyolok beszélnek, vagy a dél-amerikai spanyol akcentust is, ezért is vonzanak más dél-amerikai országok is. De nyilván egy karib-tengeri hajókázás is jól hangzik, vagy más Tájföld, vagy Fülöp-szigetek, vagy más ilyen egzotikus helyek. Egy bajom van nekem, a repüléssel nem vagyok, és nem tudok kibékülni, és ezért, hogyha ilyen hosszú repülést választanék, akkor valami nagyon komoly motiváció kéne legyen újból, mint például Brazília, ami magában elég nagy motiváció. Ha úgy adódik, lehetőség lesz, és eljuthatok, akkor gyerekkori álmom, mondhatom azt is, hogy az Egyesült Államokba is, Amerikába is eljussak, mondjuk Florida, Miami, akár New York, vagy a Grand Canyon, tehát az is vonz úgy gyerekkorom óta.
Kívánom, hogy ezek mind teljesüljenek. Köszönöm. És nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a ma esti meghívást, és megosztottad az élményeket.
Én köszönöm a meghívást, remélem, hogy felkeltettük minimálisan legalább az érdeklődésüket a hallgatóknak az utazások iránt, és kívánom mindenkinek, hogy utazzon minél többet, minél szebb helyekre, mert hogy utazni nagyon jó, és ezek olyan élmények, amiket egy életen keresztül magunkkal hordunk, és ezt nem vehet el senki. Tehát sokkal gazdagabbak leszünk így élményekben, mint az anyagi élmények, vagy más egyéb. Szóval utazzunk minél többet, mert utazni jó és nagyon szép.
Boros Olimp volt ma este a vendégünk, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Műszaki munkatársam Nemes Attila nevében is köszönöm az önök figyelmét. Kalandorokkal legközelebb egy hét múlva, hétfőn este 8 óra után jelentkezünk ismét a jövő heti viszonthallásra. Rákóczi Leventét hallották.